Ingatag barátság heves vita után fogadott el határozatot ünnepi ülésén a német szövetségi parlament az 55 éves német-francia barátsági szerződés megerősítéséről. A franciák sem maradnának. Az unióból való távozásra szavazna egy esetleges referendum esetén a franciák többsége. Helyben járás. Látszólag nem történik semmi, valójában a Brexit delegációk a színfalak mögött lázasan készülnek a következő tárgyalási fordulóra. A méhek és a méz védelmében. Az uniós szakbizottság megvitatta és elfogadta a magyar termelők számára minden szempontból kedvező mézjelentést. Kulturális akadálymentesítés. Könnyebben férhetnek hozzá a speciális könyvekhez a látássérült uniós állampolgárok. Ezek az Európai Idő témáim, a szerkesztő Gung László. Európa sorsát határozta meg 55 évvel ezelőtt az Elizé szerződés. A német és a francia vezetés ugyanis fölismerte, hogy nem egymás ellen, hanem összefogva kell újjáépíteni Európát, megőrizve ezzel világpolitikai egyensúlyukat is. Ennek köszönhető a viszonylag hosszú, békés, gyarapodó időszak. Az együttműködés alapját megteremtő szerződést aláírásának 55. évfordulóján megújították, igaz, heves vita árán. A Bundestagban a francia nemzetgyűlés küldöttségének részvételével tartott ülésen voltak, akik úgy vélekedtek, hogy a valódi cél az Európai Egyesült Államok megalapítása, ami ellentétben áll az Elizé szerződéssel. Ezen az úton nem követi Berlint és Párizst, Magyarország, Csehország és Lengyelország sem. Milyen hatása lesz Európára a most megújult szerződésnek? Kérdezem Kiszeli Zoltán politológust, aki itt van a vonalban.
Abból adódik, hogy Macron a francia politikai hagyományt folytatva vindikálja Franciaország politikai vezető szerepét. Ezt a németek el is fogadnák, hogyha a franciák modernizálnák, megreformálnák saját gazdaságukat. Viszont hát Macron látja elődjeinek a sorsát, leginkább Nicolas Sarkozy volt francia elnökét, aki hozzá akart nyúlni a nyugdíjrendszerhez, más társadalmi ellátórendszerekhez, és a népharag elsöpörte őt. Az eurózóna déli országai nem akarnak Görögország sorsára jutni, nem akarnak túlzott megszorításokat, nem akarják a kiterjedt burjánzó állami szektort visszanyesni, míg az északi országok csak akkor finanszírozzák tovább az eurózóna déli részét, Franciaországtól egészen Görögországig, hogyha reformokat hajtanak végre. Na ez az a konfliktus, amelyben jelenleg vagyunk.
Hát ez a hónapok óta tartó és az unió megújítására, reformjára irányuló vita nagyon jól előjött most a Bundestagban. Megosztott volt mindkét rész, úgy a francia, mint a német.
Hogyne, Macron elnök egy nagyon jó menetrendet javasolt. A német választásokig egy európai szintű társadalmi vitát az unió és az eurózóna jövőjéről, majd a német választás után az Elizé szerződés aláírásának 55. évfordulójára kellett volna egy német-francia javaslatot az asztalra tenni. Ez azért is lett volna nagyon fontos, mert március elején lesz Olaszországban parlamenti választás. Az olaszok több mint fele ki akarna lépni az eurózónából. A négy esélyes olasz pártból kettő kritikus az euróval szemben. Ilyen szempontból ez a német-francia ajánlat az olaszoknak is nagyobb kedvet csinált volna ahhoz, hogy az eurózónában maradjanak. Feltehetőleg Olaszország nem fog kilépni az eurózónából, de ez a német-francia javaslat az akadozó német kormányalakítás miatt csúszik. Szeptemberben véget ér az Európai Központi Bank mennyiségi könnyítése, kötvényvásárlása, és a déli országok szeretnék látni, hogy hogyan tudják továbbra is kedvezően finanszírozni az államadósságukat. Ebben a vitában nincsen egyetértés Németország és Franciaország között. Pont az a problémája az eurózónának, hogy ég és föld a különbség a francia és a német, illetve a brüsszeli elképzelések között. Jean-Claude Juncker uniós bizottsági elnök elutasította Macron legfontosabb javaslatait, hogy hozzanak létre egy eurózóna parlamentet, amely politikai megrendelést adna az eurózóna pénzügyminiszterének. Tehát például, hogy csökkentse a munkanélküliséget, támogassa a kutatásfejlesztést, beruházási programokat finanszíroz. Ezzel szemben a németek és Juncker, tehát Brüsszel nem szeretnének eurózóna parlamentet, hiszen ez az Európai Uniós szerződések módosítását jelenteni. Nagyon sok változtatási javaslattal állnának elő az országok, amit sem Berlin, sem Brüsszel nem akar. A legfontosabb elemekben nincsen egyetértés, amit a németek ajánlanak egyébként, az európai stabilitási mechanizmust az euró megmentésére szolgáló, az Európai Unión kívüli egyik intézményt szeretnék a németek átalakítani egy európai valuta alappá, amely kedvező hiteleket nyújtana a déli országoknak, beleértve Franciaországot, a népszerűtlen megszorító strukturális reformok végrehajtására. A déliek azon azonban nem ilyen lovat akarnak.
Hihetetlen ellentétek feszülnek egymásnak, amit ön most részletezett, egyértelmű. Lesz-e kompromisszum? Hiszen ez a barátsági szerződés arra is irányul, hogy még ebben az évben ki kell dolgozni egy új Elizé szerződést, ennek az európai integráció megteremtése az egyik alapja. Szóval lehet itt kompromisszumot teremteni?
Ami a pénzügyi részt illeti, ez az európai valuta alap lenne a németek egyik kompromisszumos javaslata, hogy a kedvező hitelek megmaradnának, csak célhoz lennének kötve. Alternatívaként egyébként szó van egy a Juncker tervhez hasonló beruházás ösztönzési programról, amelyet az eurozóna országai kapcsának. Ezt lógatják be csaliként Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és Csehország előtt is, hogy mi is csatlakozzunk az eurozónához, hogy akkor mi is részesülnénk ebből a tervezett új beruházás ösztönző programból. Szerintem ez nem eléggé megfontolt, hiszen a Juncker 317 milliárd eurója is már egy olyan nagyságrend, ami egy Magyarországhoz hasonló országnak kellő lehetőséget nyújtana. Hát, hogyha ezt megdupláznák, akkor nem biztos, hogy azokkal a lehetőségekkel jobban tudnánk élni, mint a mostani Juncker terv lehetőségeivel. Ez egy második kompromisszumos lehetőség. Sajnos nem csak itt a pénzügyi téren van egyébként német-francia ellentét, Macron francia elnök javaslatai a keleti bővítés idézőjelben visszacsinálását is szorgalmazzák. Például az eurozónában határozná meg az új Európai Uniót, amit ő maga Európának hív, Lengyelországot, Csehországot, Magyarországot megpróbálná ezekből a megerősített együttműködésekből kihagyni. A németek viszont rá vannak utalva Kelet-Közép-Európára, hiszen lassan már nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolítanak a visegrádi országokkal, mint Franciaországgal. Tehát ilyen szempontból Macron szeretné Nyugat-Európát felértékelni, amelyben nyilván Franciaországnak van vezető szerepe, míg Németország arra törekszik, hogy a kelet-közép-európai főként a visegrádi térséget is bentartsa az unió döntéshozó központjában. Pontosan azért, mert hát mi például visegrádiak a költségvetés, az államadóság kérdésében inkább a németeket támogatjuk, mint a felelőtlenül költekező délieket. Tehát nagyon sok olyan további konfliktus van, amely a német-francia együttműködést gyengíti, azonban azt látni kell, hogy ezeket mind felülírja az a felismerés, hogy az elmúlt 75 évben azért volt béke Európában, mert a németek és a franciák megegyeztek. Tehát ezt a politikai szándékot én továbbra is erősebbnek tartom, mint ezeket a nagyon lényeges és húzba vágó megosztó kérdéseket.
Európai idő.
Vajon ez a vita érinti-e Görögországot, utalt már rá áttételesen? Ezt annak kapcsán kérdezem, ugye következő helyszínünk már Athén, hogy hétfőn megszavazták a görög mentőcsomag következő közel 7 milliárd eurós részletét.
Görögországgal szemben azért kell keménykedni idézőjelben az eurozónának, mert nem engedhetik meg, hogy a szigorú neoliberális gazdaságpolitikát fellazítsák. Ugye a Syriza kormány a görög költségvetési többletet megpróbálta a nyugdíjasok között szétosztani, amit Berlin és Brüsszel nem szeretne, hiszen ők azt szeretnék, hogyha a költségvetési többletet az adósság törlesztésre fordítanák, hogy a kettő egyszerre nem megy, hiszen ha nem fizetik vissza az adósságot, nehezebb lesz egy a későbbiekben egy görög adósság elengedés vagy adósság átrendezést eladni az északi nettó befizető országok adófizető polgárainak, mint hogyha a görögök pontosan fizetnék az adósságukat.
Görögország egyébként az elmúlt hónapokban tartotta azokat az elvárásokat, melyeket megfogalmazott az Unió?
Teljesíti az elvárásokat, privatizálták a legjövedelmezőbb repülőtereket. A Pireuszi kikötőt kínai befektetők vásárolták el, van érdeklődés német részről a görög erőművek iránt. Minden válság, minden nehézség ellenére Görögország szorgalmasan vásárol német, francia és angol fegyvereket is. Hát ilyen szempontból Görögország jól teljesíti. Az a kérdés, hogy a költségvetési többleteknél, úgymond a nem várt pénznél, hogy a kamat megtakarításoknál, hogy ezeknek a sorsa mi legyen. A Syriza kormány saját politikai túlélése érdekében nyilván szeretne szociális jótéteményeket eszközölni, szeretné az elmúlt időszak megszorításait valahogy kompenzálni, főként a legfontosabb nyugdíjas szavazócsoport körében. Brüsszel meg azt szeretnék, hogy olyan jelzések menjenek a többi adósságban úszó déli ország felé is, hogy fizessék az adósságukat, és ne is gondoljanak arra, hogy a költségvetési többleteket vagy kamat megtakarításokat szociális jótéteményekre fordíthatják.
Itt az Európai Idő. Egy esetleges franciaországi referendumon a franciák többsége is az unió elhagyására voksolna, nyilatkozta a BBC-nek néhány nappal ezelőtt Emmanuel Macron. A francia elnök a Brexit-tel kapcsolatban kifejtette, a brit üzleti szektor csak akkor férhet hozzá maradéktalanul a kilépés után is az Európai Unió egységes belső piacához, ha Nagy-Britannia az ehhez kötődő szabályrendszer egészét teljesíti, el kell fogadni az uniós állampolgárok szabad mozgását és és az unió jogrendszerét is. Nárai Balázs.
Nem tisztem kommentálni az önök, vagyis a brit állampolgárok döntését, de az én megítélésem szerint ennek az új típusú globalizációnak a vesztesei voltak azok, akik elutasítóan szavaztak az unióra, fogalmazott az államfő a brit újságíró kérdésére. Az pedig mindig kockázat, hogyha igen, nem választ kér egy ennyire komplex témában. Itt közbeszólt a riporter, hogy Franciaországban is lehetett volna hasonló az eredmény, amire Emmanuel Macron válasza az volt, hogy igen, valószínűleg. Egy hasonló kontextusban. Viszont a francia viszonyok nagyon különböznek ettől, így aztán nem akarna erre fogadni. Megjegyezte, hogy ő bizony keményen kampányolt volna a bennmaradás mellett. Viszont az egy hiba, ha igen-nem kérdést tesz fel, és azt nem kérdezi meg, hogy miként lehetne javítani, illetve miként kíván javítani. Utalt Macron elnök arra is, hogy az uniós tagállamokban úgynevezett demokratikus gyűléseket tervezne tartani arról, hogy mit gondolnak az integráció jövőjéről. Ami a Brexitet illeti, úgy vélte, a középosztálybeli, bérből fizetésből élők, és legfőképpen az idősebbek döntöttek úgy, hogy az elmúlt évtizedek folyamatai nem hoztak számukra előnyöket. Az Egyesült Királyság kilépés utáni helyzetével kapcsolatban úgy vélte, elképzelhető egy különleges megállapodás. Ugyanakkor a legmélyebb kapcsolat az Európai Unióval az, hogyha valaki tagja az Uniónak. A brit döntés pedig az volt, hogy kilép az egységes piacból. Vagyis a kilépési megállapodást ebben az összefüggésben kell nézni, és az egységes piacban maradók érdekei szerint. Kifejtette, hogy definíció szerűen nem férhet hozzá teljes mértékben az egységes piachoz az, aki nem szavazhat, vagyis aki nem tagja az uniónak, érvelt Macron. Hozzátéve, nem férhet hozzá az egységes piachoz tehát az, aki nem járul hozzá a költségvetéshez, nem fogadja el a négy uniós szabadságot és az európai jogot. Miután pedig ezt a négy előfeltételt nem fogadja el a szigetország, nincs teljes hozzáférés. Ugyanakkor, ami lehetséges Nagy-Britannia számára, az ugyan kevesebb, mint az egységes piaci tagság, de több egy szabad kereskedelmi megállapodásnál, vagyis valahol a kettő között van. Az interjúban Macron elnök érvelt az európai integráció elmélyítése mellett. Úgy fogalmazott, hogy az unió túl messze ment a szabadságban kohézió nélkül, és túl messze a szabad piacban szabályok nélkül.
A brit üzleti szektor csak akkor férhet hozzá maradéktalanul a kilépés után is az Európai Unió egységes belső piacához, ha Nagy-Britannia az ehhez kötődő szabályrendszer egészét teljesíti, nyilatkozta a francia elnök a BBC-nek. Bár az idő sürget, most mégis úgy tűnik, mintha semmi sem történne a Brexit körül. Valójában nem így van, lázas munka folyik, igaz, a háttérben a színfalak mögött. A szakértők a következő tárgyalási fordulóra készülnek. Tóth Vali, London.
Az elmúlt hetekben ugyanis a színfalak mögött folytatódtak a megbeszélések, úgynevezett technikai tárgyalásokkal, amelyeken főként az első hónapok találkozóin megoldatlanul maradt kérdéseket próbálták tovább görgetni, remélhetőleg a megoldás felé. Ebbe a dobozba söpörtek be rengeteg mindent, az ír határ kérdésétől, az állategészségügyi felügyelet és a bírósági tárgyalások részleteinek ügyéig. És miközben a háttérben a szakértők és a beosztott tárgyalók csendben egyeztetnek meg annyi szakmai részletkérdésről, az uniós főtárgyaló arra vár, hogy a tagországok vezetői, a politikusok a második szakaszhoz igazított tárgyalási instrukciókkal lássák el őt, mármint Michel Barnier-t. Erre valószínűleg a január végi uniós csúcs találkozón kerülhet sor. Ezt követően újraindulhatnak a magas szintű tárgyalások. Közben persze Theresa May-nek is el kell döntenie, mi legyen az átmeneti periódus után, hova akar eljutni az ország. A két éves átmenetet a realista, pragmatista üzleti élet túl kevésnek, a szélsőséges, kemény Brexit híveinek csapata túl hosszúnak tartja. Theresa May várhatóan februárban mond majd egy újabb, nagy beszédet a Brexitről, kiderül, hová is akar az ország eljutni a Brexit után, vagy hova kellene megérkeznie. Közben egyre elégedetlenebb a skót és északír autonóm parlament is, és nem elképzelhetetlen, hogy a következő hónapokban ez a két, a bentmaradásra szavazó országrész megnehezíti majd a brit kormányfő helyzetét. Bárhogy alakul is a brit határokon belül a helyzet, az Unió szigorúan tartja magát ahhoz a határidőhöz, hogy október végére le akarja zárni a tárgyalásokat, hogy a 27 tagállamnak legyen ideje ratifikálni, elfogadni az addigra remélhetőleg megszülető egyességet. Az elmúlt hetekben Brüsszel több jellét is adta, adott esetben hozzájárulna-e bizonyos átmeneti időszak meghosszabbításához. Sőt, az Unió egyes vezetői szerint az is elképzelhető lenne, hogy London ismét az Unió tagja legyen, ha a brit társadalom hangulata megváltozna. A szakmai szervezetek, az üzleti élet képviselői továbbra is megpróbálnak érvelni és meggyőzni a kormányt, hogy racionálisabb kiinduló pontról tárgyaljon az Unió illetékeseivel. A legnagyobb brit cégeket összefogó Brit Iparszövetség, a CBI vezetője Caroline Fairbairn ismét kifejtette, vészesen fogy a brit tárgyalásokra megszabott idő, és a brit üzleti élet számára egyértelműen az lenne a legjobb forgatókönyv, ha az ország az EU vámuniójának tagja maradna. Az üzleti szervezet főigazgatója szerint sürgősen meg kell egyezni Brüsszellel. Március végéig meg kell egyezni az átmeneti időszak feltételeiről, októberig pedig végig tárgyalni Brüsszellel a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok kereteit. A jelenlegi bizonytalanság ugyanis mélységesen nyugtalanítja a vállalkozásokat, mert így semmit sem tudnak tervezni. A CBI főigazgatója szerint az üzleti életet az EU-val fenntartott átfogó vámunió szolgálja legjobban, ami egyben megoldást jelenthetne az ír határ egyébként feloldhatatlan dilemmájára is. Az üzleti élet növekvő frusztrációját jelzi, hogy 2 hónapos határidőt szabott a kormánynak arra, hogy az körvonalazza Nagy-Britannia egységes álláspontját az EU-val kiépítendő jövendő kapcsolatokról. Különben a brit cégeknek nem lesz más választása, mint az, hogy életbe léptessék a B-tervet. Ez esetben munkahelyek és beruházások fognak külföldre költözni.
Az európai méz, a méhészek és a méhek, valamint a fogyasztók védelmében lépett fel az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága, amikor a héten elfogadta a mézjelentést. Ez a magyar termelők számára minden szempontból előnyös, nyilatkozta az Európai Időnek Erdős Norbert, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, aki hangsúlyozta, hogy az Uniónak nem csak fel kell vennie a versenyt a kontinensen kívülről, például Kínából behozott mézekkel, hanem meg is kell védeni azokat. Szemben. A kínai méz 20%-a ugyanis bizonyítottan hamisított.
Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő Európában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy méz nagyhatalom vagyunk. A másik pedig az, hogy ennek van egy európai, sőt egy világkontextus, mert a méhészet az nem csak a mézről szól, hanem a beporzásról is. Tudnék, az élelmiszeriparnak a 76%-a méhek általi beporzást függvénye, a zöldségnövénytermesztésnek pedig 84%. Hogyha nincsenek méhek, akkor nincs beporzás, nincs élelmiszeripar. Ez így durvának hangzik, de így van a valóságban. Kínában emberi beporzás van már különböző kesztyűkbe, ecsetekkel, emberek poroznak be méhek helyett, mert már nincs annyi méh. Vagy például az Amerikai Egyesült Államokban éves szinten 2 milliárd dollárt fizetnek azért, hogy a méheket kivigyék a különböző zöldségnövény ültetvényekre, és ott beporzást végezzenek. Tehát bizonyos szempontból már fontosabb is a beporzás, mint maga a mézelőállítás. Jelentés egyébként kitér arra is, hogy Európában még ez a kontextus, ez még nem annyira fontos, a beporzás még nincs ennyire a frontvonalban. Nyilván következik abból is, hogy azért itt Európában még jobb a helyzet. Tehát ezek voltak azok az ügyek, amelyek miatt úgy éreztem, hogy meg kellene csinálni egy jelentést, és bele kell vágni ebbe az ügybe.
Nagyon összetett problémáról van szó, és erről főleg a méhek oldaláról valóban keveset tudni, keveset hallani, és ebből az is következik, hogy meg kell védeni a méheket, na meg persze a jó minőségű mézre a hangsúlyt helyezni.
Így van. Az alap azért mégis Magyarországról nézve, a méz termelés, mint ahogy mondtam is, mi a harmadik legnagyobb méz előállítók vagyunk Európában, és bizony a magyar termelőket az Európába érkező import méz az szorítja ki a piacról. Az Európai Uniós adatok szerint a beérkező import méznek a 20%-a az hamis. A méz a harmadik legjobban hamisított termék, a hús és a tej után. Rendkívül fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet. A jelentés kitér arra is, hogy meg kell erősíteni az Európai Uniós határokra beérkező mézeknek az ellenőrzését, sokkal szigorúbban kell eljárni, a hatóságoknak erre jobban fel kell készülnie. Az Európai Unió mézből nem önfenntartó, csak 60%-át állítja elő a saját mézigényének, tehát 40% import, és ennek egy nagyon jelentős része hamis. Erre is kitér a jelentés, hogy erre figyeljünk oda, meg kell erősíteni a határállomásokat, a hatóságokat, stb.
Ebben az EU egységes, legalábbis a jelentés elfogadásakor ugye ez mutatkozott, hogy mindenki támogatta azt, ami aztán majd a parlament elé került.
486 módosító indítvány érkezett be ehhez a jelentéshez, bődületesen nagy szám. Egy átlagos jelentéshez ennek a negyede szokott általában beérkezni. Ez azt jelenti, hogy a Agrár és Vidékfejlesztési Bizottságban dolgozó képviselőket rendkívüli mód érdekelte ez a téma. Ezek a módosítók egyébként erősítették ezt a jelentést. Egy árnyalattal zöldebb lett, mint ahogy én szerettem volna, de ez én azt gondolom, hogy a méheknek ez jót tesz, és hosszú távon ezek nem releváns ügyek voltak, amiben egy nagyon picit ugye meg kellett hajolnunk. 39 kompromisszumot hoztunk össze. Ez azt jelenti, hogy a 386 abból csak 36 külön szavazás volt. Tehát 450 olyan módosító indítványt tudtunk összegyúrni ebbe a jelentésbe, ami mindenki által elfogadott volt. Tehát ez nagyon nagy dolog, és nyilvánvalóan a 36 külön szavazásos részből is 4-5-6 kivételével a szintén a mi álláspontunk érvényesült, 99%-os sikert értünk el, mert teljesen a magyar szájíz szerint alakult ez a jelentéstervezet, ezért is nagy szó. Túl azon, hogy az Európai Uniós szintjére is fontos, de a magyar érdekek abszolút megjelennek ebben a jelentésben.
A magyar termelők a kedvező változásokat mikortól érzékelik, mert ahogy utalt is rá, rengeteg hamis méz van a boltokban, a magyar piacon is. Szóval a kedvező változások mikor érezhetők?
Nézze, ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Innentől kezdve a parlamentben a vita február 28-án lesz róla, és március 1-én lesz a parlamenti szavazás. Innentől kezdve gyakorlatilag a bizottság irányába kell nyomást gyakorolni, ezt én megteszem, ezt mi a képviselőtársaimmal megtesszük, az egészen biztos, illetőleg az agrárminiszterek tanácsa előtt ott a lehetőség, hogy van egy parlament által elkészített dokumentum, és erre alapozva a méz ügyet elő lehet venni, és jogszabályváltozásokat lehet eszközölni.
Fontos uniós célkitűzés a kulturális akadálymentesítés. Annak megteremtése, hogy a látáskárosultak és az olvasási képességükben korlátozott személyek is könnyen hozzáférjenek a könyvekhez. Az unió most egy lépéssel közelebb került a látássérültek kulturális termékekhez való hozzáférését segítő új nemzetközi egyezmény ratifikációjához, közölte a néppárti Kósa Ádám, a fogyatékosságügyi munkacsoport társelnöke. Siketként ő az első európai parlamenti képviselő, aki jelnyelven kommunikál. Az európai időnek is jeltolmács segítségével nyilatkozott.
Az átlagember azt hiszi, hogy az akadálymentesítés alatt csak a liftet, a rámpát és egyáltalán a fizikai akadálymentesítést kell érteni. Szükség van erre. De igazából az emberek, a fogyatékossággal élő emberek nagy része az információtól van elzárva leginkább. A siketek, a jelnyelvi kommunikáció, a vizuális információ keresztül, és a látássérültek ugyanígy el vannak zárva a nyomtatott könyv. A nyomtatott információk 5%-a hozzáférhető mindösszesen számokra. Ez azt jelenti, hogy 95%-a a könyveknek nem olvasható a számokra, nem befogadható, nem tudják élvezni akár a szép irodalmat, akár az újságokat, egyebeket. És ez a marakesi szerződés ezen kíván változtatni. Gyakorlatilag minden akadálymentessé tudnak tennék.
Ez az 5% uniós átlag?
Ez egy világátlag, mindenhol jön ez a helyzet. Magyarországon ugyanúgy, mint a fejlett országok, fejlett európai országokban, mert az akadálymentesített könyvek intézése, ez költséges. Tehát magának az előállításnak a költsége is igen magas, hát nem beszélve a szerzői jogdíjakról. És ez a szerződés ez alól tenne kivételt, hogy nem kell szerzői jogdíjat fizetni abban az esetben, hogyha a látássérültek készítenek akadálymentes változatot.
Akkor ez egy óriási előrelépés lesz nagyon sok ember számára.
Pluszban magyar szempontból nagyon fontos, hogy engedi a határon át nyúló szolgáltatások útján, tehát a határon túl élő magyarok kisebbségi és látássérült személyek is hozzá tudnának férni az akadálymentes könyvekhez. Nagyon fontos szabály, hogy a civil szervezetek, tehát a látássérültek érdekképviseletét ellátó szervezetek és rajtuk keresztül lehessen megigényelni majd ezt a szolgáltatást. Az Európai Unió aláírta ezt a szerződést, a hatályba lépést követően kezdődik majd igazán a végrehajtás, és én nagyon bízom benne, hogy egy-két éven belül az 5% az meg fog fordulni, és 95% lesz akadálymentes hozzáférhető a könyvek.
Ez volt az Európai Idő, műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon is. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gong László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.